20. fejezet. Ne átcsorog már ott! Kiáltotta Makro. Ugorj! Kátó nézte, hogy barátja felkapaszkodik az oldal korlátra, majd bizonytalanul, imbolyogva megveti a lábát. Aztán átvetette magát a résen, és hangos koppanással neki csapódott a kalózhajó orrának. A korlátot markolta, néhány tengerészgyalogos pedig azonnal megragadta a karját, és felhúzták az előfedélzetre. A víz immár Kátó derekáig ért, és tudta, hogy a trident pillanatokon belül teljesen elsüllyed. Uram! Kiáltotta egy hang Kátó háta mögül. Kátó átpillantott a válla felett, és egy fiatal tengerészgyalogost látott, nehogy egyik kezével a korlátba kapaszkodik. A másik karja hasznavehetetlenül lógott néhány inszalagon. Könyörgő tekintettel nézett a centúrióra, de már túl késő volt, hogy bármit is tegyenek érte. A tenger hullámai végig söpörtek a trident fedélzetén, Kátó pedig nézte, hogy az ifjú tengerészgyalogos eltűnik a karmazsinvörös örvénylésben. Káton hirtelen úrrá lett az élni akarás. Felmászott a korláton, és a kalózhajó felé ugrott. Csupán néhány lábnyi távolság választotta el a tenger felszínétől. Az ütés ereje kiszorította belőle a levegőt. Kapaszkodót keresett a kalózhajó oldalán, ám a következő pillanatban egy erőteljes kéz megragadta a csuklóját, és a korláton át felhúzta a fedélzetre. Makro hullámzó mellkassal nézett le Kátóra.
Legközelebb ne szarakodj! Ha azt mondom, ugorj, akkor ugorj!
Azt hittem, olyankor azt kell kérdeznem, milyen magasra. Makro szúros tekintettel nézett a barátjára.
A szellemes megjegyzéseknek megvan a maguk helye és ideje, fiam. De azok egyike sem most van. Gyerünk!
Megragadta Kátó karját és talpra rángatta. A körleton túl Kátó látta, hogy a trident torz alakja eltűnik a víz alatt. Egyszer csak mély csikorgás hallatszott, amint a trident az oldalába ékelődött döfő orránál fogva húzni kezdte maga után a kalózhajót. A fedélzet megremegett Kátó lába alatt. Aztán a Biremis oldala hangos recsenéssel megadta magát, a kalózhajó orra a magasba lendült, ledöntve néhány rómait a lábáról, miközben a trident eltűnt a tenger sötét mélységében. A roncsok között néhány ember kapálózott, segítségért kiabálva. Makro arrébb vonszolta a barátját, követve a tengerész gyalogosokat a csapóhíthoz, ahol mindenki türelmetlenül próbált előrébb tolakodni, igyekezve mielőbb elérni a spártai fedélzete nyújtotta biztonságot. Annak ellenére, hogy a kalózhajó már megszabadult a trident súlyától, gyorsan megadta magát a víznek, ami az oldalán ütött lyukon beáradva ólomként húzta lefelé. A tenger már csak alig valamivel a fedélzet járórácsa alatt csillogott. A hajó hirtelen oldalra billent, ahogy egy hullám átcsapott a tatján. A víz bugyborékolva özöllött át a baloldali gerendákon, még jobban megdöntve a fedélzetet. Makro szabad kezével megragadta az előárbocot. Fel fog borulni, eszmélt rá Kátó. Gyorsan, át a korláton! Makro a barátjára bámult.
Át a...
Ez az egyetlen esélyünk. Kátó az előárboc tövéhez támasztotta a lábát, és gyorsan kicsatolta a derék szíját, majd az erőfeszítéstől felmordulva kibújt a lemezvértezetből, amit aztán a fedélzetre dobott. A páncél végigcsúszott a deszkákon, és a vízbe csobbant.
Kezdj már hozzá te is!
Mielőtt Makro megszabadult a fegyvereitől és a páncél ingétől, Kátó belekapaszkodott az előárbocba. A tengerészgyalogosoknak kivétel nélkül sikerült visszatérni a spártaira, és épp megpróbálták kiszabadítani a csapóhíd kampóját a kalózhajó fedélzetéből, hogy visszahúzzák a szerkezetet a Triremisre.
Tessék! Dobta le Makro a páncélingét. Én megyek elsőként! Aztán köves! Átmászunk a korláton, mielőtt a hajó az oldalára fordul!
A gerendázat riasztóan recsegni ropogni kezdette, hogy a fedélzet még jobban megbillent. Makro az oldal korlát mentén belecsúszott a vízbe. Nagyot csobbant, majd azonnal hátra fordult és Kátóra nézett, aztán felnyújtotta a karját, hogy tompítsa barátja vízbeérését. Kátó bólintott, idegesen nyelt egyet és elindult lefelé. Leereszkedett a megbillent fedélzeten és nekiütközött Makrónak. Aztán mindketten odagázoltak a korláthoz, mély lélegzetet vettek, majd a hullámok közé vetették magukat. A víz azonnal összezárult Kátó feje fölött, és hallotta saját, tompa mordulását, ahogy erejét megfeszítve a felszín felé küzdötte magát. Egy homályos árnyalakot vett észre a közelében, és hirtelen egy kéz ragadta meg, majd húzni kezdte a reszkető fény felé. Makro és Kátó a felszínre bukkanva levegő után kapkodtak. Nem messze tőlük a spártai viharvert oldala magasodott, akár egy vízből kiálló épület. A víz fülsiketítően örvény lett mögöttük. Kátó érezte, hogy árnyék vetül rá, ezért hátra pillantott. Látta, hogy a kalóz hajó sötéten csillogó törzse kezd átfordulni.
Ússzunk!
Kiáltott a vizet köpködve. Ússzunk! A két centúrió teljes erővel úszni kezdett a Triremis felé. Csarúba bújtatott, lábaikkal esetlenül rúgták előre magukat. A víz morajlása szinte megsiketítette őket. Kátó egy pillanatig érezte, hogy az áramlat visszafelé húzza, de aztán sikerült kiszabadulnia belőle, és erőlködve próbált Makro mellett maradni. Aztán víz fröcskölt szerteszét. A kalózhajó felborult mögöttük, hatalmas hullámot küldve utánuk, ami felkapta és néhány lábnyival közelebb sodorta őket a Triremishez. Kátó hátranézve látta a kagylók borította hajótestet, amely sötéten magasodott a tenger fölé, akár egy szikla. Makro kiköpött egy adag sós vizet, és félre simította a homlokába lógó ázott hajtincseket.
Elfenébe! Ez közel volt!
Túlságosan is közel, mormogta Kátó, továbbra is azért küzdve, hogy a feje a víz fölött maradjon.
Fúj!
Köpte ki a tengervizet.
Ez csak a halak szeretik.
Felemelte a karját, és odaintett a Triremis korlátja mentén áldogálóknak. Kötelet! Dobjatok le kötelet azonnal! Makro és Kátó átázott tunikájuk súlyával küzdve elkeseredetten taposták a vizet, de éppen csak a felszínen tudtak maradni. Végül egy kötél kígyózott alá a Triremis oldala mellett, és a két centúriótól nem messze belecsobbant a vízbe. Makro kinyújtotta a kezét, és megragadta a durva kenderkötelet.
Őzzátok, de csak óvatosan!
Kiáltott fel a Triremis korlátja felé, mire a kötél megfeszült, és húzni kezdte őket felfelé. Egy hálót is leeresztettek a hajó oldal mellé, amelyen két matróz mászott le, és a hullámokkal küzdött tisztek felé nyújtották a karjukat.
Mi a fenére vártok?
Kiabálta Makro.
Gyertek le és segítsetek!
A két matróz egy pillanatig tétovázott, aztán a hálót elengedve belecsobbantak a vízbe, és segítettek a felfelé kapaszkodó centúrióknak. Makro és Kátó levegő után kapkodva lerogytak a fedélzetre, a víz tócsába gyűlt körülöttük. Albinus mellettük állt, és rosszalóan ingatta a fejét. Kátó kisimította a szeméből a vizes hajtincseket, és végig pillantott a spártai körül szétszorodott hajókon, amelyek közül néhány még mindig csatázott. A Biremiszek valamivel több mint fele épségben és láthatóan római kézen volt. Az egyik kalózhajó, amelyet eltalált néhány gyújtóbomba, az orrától a tattyáig lángokban állt, és sűrű, sötét füst gomolygott körülötte. Egy másik kalózhajót épp elnyeltek a hullámok. A többi ellenséges hajó a roncsokat és a római flotta megmaradt hadihajóit kerülgetve sietősen visszavonult a nyílt tenger felé. Nyilvánvalóan látszott, miért menekülnek. A prefektus a flotta nehéz hadihajóinak nagy részével a csata közepe felé tartott. Mögötte biztonságos távolságban Telemachus Triremisze a római flotta fő erejét megkerülve épp a kalózhajó kis csapata felé tartott, amely hatalmas pusztítást vitt végbe a túlterhelt Biremiszek között. Kátó megdörzsölte a homlokát. Hála legyen az isteneknek, hogy vége van.
Még korán sincs vége, felelte Albinus halkan. Csak újra rendeződnek. Aztán ott őgyelegnek majd a flotta körül, várva az alkalmat, hogy gyorsan lecsaphassanak, akár a farkasok a birkanyájra. Ha nem érjük el a partot alkonyat előtt, a sötétség leple alatt sorra elkapják a gyengébb hajókat, ráadásul mindezt az órunk előtt.
Jelez a zászlós hajó, uram! Kiáltott le az őrszem.
Albinus a ragyogó ég miatt hunyorogva az őrszem felé fordult.
Na és? Minden hajó álljon alakzatba a Horus körül!
A kisebb hajók, nagyobb társaiktól kísérve, a Quinqueremis felé eveztek. A Horus Trierarkusza az előfedélzeten állva felemelt egy szócsövet és parancsokat osztogatott, amelyeket hajóról hajóra adtak tovább. Mikor minden hajó felvont egy-egy zászlót, mutatva, hogy megértették a parancsot, a Horus megadta a jelet, hogy kezdjenek hozzá a feladataik végrehajtásához. A Triremiszek keskeny rombusz alakzatba álltak, amelyek élén a zászlós hajó haladt. A kisebb hajók az alakzat közepén kaptak helyet. Többségükön jól látszottak az iménti csata nyomai, megszaggatott kötélzet, tépet vitorlák, néhányuk víz lefolyó nyílásain fakóvörös patakok csordogáltak alá. Miután a flotta alakzatba rendeződött, folytatta útját Illíria partja felé, amit egyelőre még nem lehetett látni. Az evezősök elfáradtak a csata során, ezért a matrózok leengedték a vitorlákat, még a triararkuszok imádkoztak, hogy elég ideig kitartson az északi szél. A kalózok megszégyenített ellenfeleik nyomába szegődtek. A sötét, háromszögletű vitorlák a római flotta szárnyainak közelében dagadoztak, ahogy a kalóz hajók várták a kedvező alkalmat, miként azt Albinus megjósolta. Időnként egy-egy kalóz hajó hirtelen irányt változtatott, és a triremiszek közötti rések egyike felé indult, próbálva betörni a védelmi alakzatba. Ezúttal azonban a rómaiak voltak előnyben, és óvatosságuk kifizetődött. A triremiszek zárták a réseket, amiket a kalózhajók megpróbáltak kihasználni. Ahogy telt a nap, az ég egyre jobban kitisztult és kéken ragyogott. A szél lassan egyenletessé vált, miközben a két flotta a tenger hullámait szelte. A kalózoknak kétszer is sikerült betörniük az alakzatba. Az első alkalommal két fürge hajójuk megkerült egy nehézkes triremiszt, és közrefogott egy súlyosan megrongálódott biremiszt, amely negyed mérföldnyire lemaradt a többiektől. A hajót elfoglalták, a legénységét kardérre hányták, aztán minden mozdíthatót elvittek róla, végül felgyújtották. A rajtaütés befejeztével a két kalózhajó elmenekült, könnyedén kitérve a triremisz elől, amely irányt változtatva próbálta megmenteni a sérült társát. Ám azzal, hogy a triremisz a lemaradt hajó segítségére indult, rést nyitott a védelmen, így egy maréknyi kalózhajó megtámadhatott egy másik római biremiszt, mielőtt visszavonulásra kényszerítették volna őket. A baj azonban már megtörtént, a rómaiak pedig semmit sem tehettek, mint hogy felvették a biremiszt legénységét és annyi ellátmányt, amennyit csak tudtak, aztán hátrahagyták a hajót. Kátó és Makró a spártai fedélzetéről nézték a hullámok hátán zajló drámát. A félelmetes veszteségek ellenére, amit a kalózoktól szenvedtek, Kátó azon kapta magát, hogy csodálja Telemakuszt, amiért ilyen csapdát állított. Az értesülései kiválóak voltak, és a legsebezhetőbb pontján támadta meg Vitellius flottáját. Kátó szinte bizonyosra vette, hogy árulás van a dologban. Mi más magyarázata lehetne, hogy a kalózok ilyen magabiztosan támadtak, holott a birodalmi haditengerészet taktikában és létszámban rendszerint felülmúlta őket. Már jóval azelőtt tudták, hogy kormányozhatóság tekintetében ők vannak előnyben, mielőtt a római flotta közelébe értek volna. Még most is csak az alkalmat keresték, hogy támadhassanak. Meg sem várták, hogy beeste legyen, és a triremiszek legénysége ne láthassa római védelmen áttörő hajók sötét alakjait. Kátó Telemakusz iránti csodálata azonban gyorsan tovább tűnt, ahogy belegondolt, milyen következményei lesznek e katasztrofális összecsapásnak. Több száz embert vesztettek a felszerelés és a készletek jelentős részével együtt, amire pedig Vitelliusnak szüksége lett volna, hogy azonnal megkezdhesse a hadjáratot, amint partra szállnak Illíriában. A veszteségek talán már most olyan komolyak, hogy le kell állítani a hadjáratot. Kátó azonnal száműzte ezt a gondolatot. Elég jól ismerte Vitelliust, ezért tudta, a prefektus nem tűrné, hogy hírnevén ilyen csorba essen. Akadtak olyan főtisztek, akiket ennél kisebb hibáért is száműztek vagy kivégeztek. Vitelliusnak nem volt más választása. Folytatnia kellett a hadjáratot, még akkor is, ha az esélyek most nagyon ellene szóltak. Győzelemre fogja vezetni az embereit, vagy a teljes pusztulásba. Csak ez a két lehetőség állt előttük. Kátó némán figyelte, hogy a tűz elemészti a távoli biremiszt, és nagyon rossz előérzete támadt. Ahogy telt a délután, Kátó rossz kedve csak fokozódott, és amikor az őrszem végül kiáltott, hogy földet lát, az ifjú centúrió tudta, a partra szállás csupán a kezdete a hadjárat következő, sokkal veszedelmesebb szakaszának.